Következő előadásunk a Velencei tóról fog szólni, Gulyás Anita, a Magyar Velencei Levéltár Fejér Vármegyei Levéltárának igazgató helyettese lesz az előadónk. Üdvözlet a Velencei tóról, a Velencei tavifűző élet kialakulása címmel. Nagyon várom ezt a előadást, mert számomra nem a Balaton volt az első, hanem a Velencei tó több időt töltöttem gyerekkoromban, úgyhogy kíváncsi vagyok a
szívőzetben. Nem, köszönöm, nem köszönöm, hogy sok szeretettel köszöntöm Önöket Lórához hasonlóan, és szeretném megköszönni a felkérést is a Veszprém vármegyei kollégáknak. A téma, amivel ma jöttem erre a konferenciára, a velencei tavi fürdőélet kialakulása. Látható egy nagyon jó minőségben hozzáfért képen, vagy kép, ami egy festmény. Azért tettem be mégis, mert hogy azt a kicsi vadregényes gárdonyi tájat és romantikusan megjelenítve mutatja be, ahonnan kiindult az egész, tehát amiből aztán küldő élet és egy pezsgő gyakorlatilag kulturális élet is kialakult, illetve ugye a vízisportoknak is tártalaja lett. Be kell valljam, hogy a téma nem csak azért foglalkoztatott engem, mert nagyon szép és színes és sokrétű irat vagy levéltári forrás van hozzá, hanem személyes kötődésem is van a tóhoz, az én családom, mint a két részről gyakorlatilag pörzsgyökeres Párkozdinak tekinthető, és ugye Párkozd Velencei tó északi partján helyezkedik el. Ugye a Velencei tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava, most ugye majd a végén, ha mondjuk rá időn mutatni képet arról is, hogy ez hogy tűnik el napjainkban egyébként. Jelentős természeti értékekkel, vízi és madárvilággal rendelkezik, kiterjedt nádasokkal, a területének a harmadát nádas borítja, és egyben a vízi sportoknak és a fürdőéletnek is helyszínéről szolgál. Ugye Székesfehérvár és Budapest között helyezkedik el, a Velencei hegységnek a lábánál gyakorlatilag, és annak idején Vajda János úgy fogalmazotta a Velencei tóról, hogy a Velencei tóban minden együtt van, vadak sokasága, kényelem, fővároshoz való közelség, a fejszépsége, ami nádasok körül nem mindennapi gamerunk, vagy hát ilyen körítésnek gondolnám ezt a kifejezést. Hoztam egy nagyon szép kéziratos térképet, de a Sukoró ugye, az is egy velencei tavi település. Azért gondoltam érdekesnek, a térkép 1838-ból való, mert nagyon szép továbbrázolás is látható, és hogyha ebből egy kicsit kinagyítok, talán kivehető, hogy a tavon zajló életet is rárajzolta a térkép készítő kéziratosan, tehát láthatók vadászó, tehát vízimadárra vadászó, és látható a halászati tevékenység is, ugyanis ez a két fő tevékenység volt jellemző ebben az időszakban, illetve nádasok is láthatók, mert ugye a harmadik nagy bevételi forrásnak az a nádból keletkezett. Vannak nagyon szépen elérhető, hát ez nem 19. század, ez későbbi fotók a halászokról is, és nádvágókról is, vagy háttérben egyébként a Szunyogszigeti halászcsárda látható, tehát ez Szunyogszigeten készül, és ez a kép pedig saját családi albumból való, ha megengedik, hogy idehozzam, népapám valószínűleg, aki a téli nádaratásnak a tolókasszáját, illetve a dédmamám szerepel a képen, és ez is egy családi fotó, ahol igazából elég hasonlóak a férfiak, mert nem nagyon tudtam azonosítani, hogy melyik lehet a lépapán, de egész biztos, hogy ugyanebből az időszakból származik. Egészen a 20. század közepéig gyakorlatilag a nád, a halászat a környékbeli települések lakóinak főkeresési forrásaként is szolgál, és a Tehát a Velencei tóban minden lehetőség adott volt arról, hogy a fürdő és a kulturális élet is meginduljon és kialakuljon. A 20. század elejére tehető, hogy sok nehézségek árán és igen döcögősen ugyan, de meg tudott indulni a kibontakozás útján a fürdő élet kialakulása. És, de azt kell mondani, hogy mindig is a szegényebb rétegeknek a fürdőhelye és szórakozó helye maradt, tehát a csillogás vagy az a pompa, ami sok helyen a Balatonon feltűnt, ez sosem jellemezte a velencei tavi fürdő életet. Ennek is megvannak az okai, erre rá fog világítani néhány tény. Tehát egy népszerűség valamivel azért mindig is elmaradt a nagy balatoni fürdővárosokétól. A 19. században még ott tart a tó, hogy az sem volt biztos, hogy fent marad. Tehát ugye a tó életében a vízszint ingadozás az nem csak az utóbbi időben, de ugye már a 18, hát gyakorlatilag mióta a tóról forrásaink vannak, látható, hogy nagy áradások és nagy kiszáradás közeli helyzetek váltották egymást. Nem teljesen áll az, hogy 150, van egy ilyen, amit lehet mostanában arra, hogy 150 évenként kiszárad a tó. Nem teljesen 150 évig, tehát ennél gyakrabban váltották egymást ezek az időszakok, amikor vagy elöntötte, vagy borzasztó alacsony volt a vízállás. És a 19. században először még a velencei birtokosok, de a tó teljes lecsapolását kezdeményezték, és hogy, tehát a teljes fennmaradása is abszolút kétséges volt évtizedeken keresztül. Ez több hullámban is előjött. A legnagyobb, a mostani időszakig ismert legnagyobb tó kiszáradás, amikor fenyegette a tavat a kiszáradás, az 1863 és 66 közötti időszakban következett be. Hát gyakorlatilag ilyen szóbeszéd és legendák alapján azt is lehetett, még sokáig mesélték az idősebbek, hogy a gárdonyi birtokosok száraz lábbal hajthatták át az állatokat Pákozra, illetve hogy a huszárok a kiszáradt tómederben tudtak gyakorlatozni. És 1950 is egyébként egy asszályos évnek számított, mert hogy látszik itt is, hogy a kép előterében, hogy bizony bőségesen hiányzik a víz. Lépünk egyet. A tó kiterjedése eredetileg a mainál jóval nagyobb volt, 40 négyzetkilométer vízterülettel rendelkezett, és gyakorlatilag délnyugati irányba egészen regélyes határaig is elért. Területe 1913-ra ért el körülbelül a mostani 26 négyzetkilométeres vízterületet. A tó életét meghatározta a déli vaspálya, tehát gyakorlatilag a vasútvonal felé, vagy kiépítése 1859 és 61 között, ez gyakorlatilag két részre osztotta a tavat, és az északi nagyobb részét hívták onnantól Velencei tónak, és a délnyugat felé húzódó részt pedig Nádastóként nevezték tovább. A tó mindig is sekélyvízű tónak számított, átlagosan 1 méter vízmérséggel, gyakorlatilag tényleg a sekélyvízű tavak közé tartozott, de a talaj vagy a tómeder egyenletlensége miatt például Agárnál a nagycsapás nevű gyakorlatilag 4 méter mélységet is el tudott érni a vízmérség. Ezen a nagycsapáson szoktak aztán vitorlás versenyeket rendezni. Annak ellenére, hogy talaja terméketlen egyébként, a több vízben is ugye a tó lecsapolását kérvényezték a birtokosok, ez erre már 1787-től van adatunk. Aztán 1833-ban is tárgyalták, sosem jutottak szerencsére eredményre, ugyanis mindig voltak olyan ellenérvek, ami miatt gyakorlatilag ez nem valósulhatott meg. Hát azt kell mondani, ugye, hogy ez szerencsénkre. Olyan szempontokat hangoztattak, miszerint a nád, a szárnyas és a hal akkor évi 40 ezer korona jövedelmet is hozott, és hogy ez nem fog felérni a tóhelyén nyerhető rétség, nek a bevételével, ami abból nyerhető, és a maga csatorna készítés és fenntartás is hatalmas költségeket emésztene fel, és hogy a ritkán előforduló áradások pedig talán nem okoznak annyi kárt, mint amennyi hasznot hajt a gyakori szárazság idején marhatartásra felhasznált tolvize. Ráadásul a tó fekvése miatt azt feltételezték, hogy a pákos suporó közötti területen a lecsapolás nem lehetne hosszú távon sikeres, mert azért mindig is egy beöntött-elöntött terület marad, mert ugye a víz ez egyébként az a közgyűlési határozat, vagy hát a közgyűlési jegyzőkönyvnek, ami 1839. október elején az első része, ahol végül is arra jutna itt a legvégén, hogy a lecsapolás nem eszközöltetvén. Tehát, hogy gyakorlatilag nem sikerül megegyezni, és ekkor sem sikerül végigvinni a lecsapolás itt terveket. Később is, tehát még 1839 után is napirendre került a tó lecsapolása. A gárdonyiak ekkor már egészségügyi szempontok miatt érveltek mellette, ugyanis azt gondolták, hogy a kiáramló, kigőzölded az iszapos mocsaras részből, hogy az egészségkárosító hatással bír, és hogy ez is ilyen legenda szinten megmaradt, hogy megjelent a helyszínen a megyefőnök, aki ilyen sovány, testalkatú, beteges, kinézetű úriember volt, és meglátta a nagy pocakos földes urakat ugye a gárdonyban, és hát azt válaszolta, hogy ő maga is oda menne lakni egy ilyen egészségtelen levegői helyre, ha tudná, hogy ennek ilyen nagy haszna van. A másik nagy, hát gyakorlatilag a szórakozás történethez köthető, hogy első rangú terepet kínált a tó a vadászatra. Számos madárfajta élettere volt, vagy most is a tó, leggyakrabban szárcsa, réce és mindakat puska végre. A vadászat a megye uraságait is a tó partjaira vonzotta. A vadászati területet ugye haszonbérbe is adták, először 1877-ben, majd többszöri haszonbérbe adás után gyakorlatilag az első az 1889. július 23-áig tartott, akkor gróf Eszterházy Andor sárosti földbirtokos vette haszonbérbe 150 forint évi haszonbér fizetése mellett, az uradalom pedig fenntartotta magának a jogot, hogy az úri vendégeinek vadászatot szervezhessen. Kicsit próbálok itt rövidíteni. Ugye ez a festmény, ez a II. Világháborúban megsemmisült ugyan, úgyhogy csak így képről ismerjük. Ez egy 1903-as úri vadászatnak az előkészületei látható. Később egyébként be is azonosították, hogy a képen látható személyek kicsodák, tehát elméletileg névről is a többségük ismerte. Ugye a velencei vadászatoknak a olvasmányos és széles körű leírója Széchenyi Zsigmond volt. A nagy vadászatok, tehát az utolsó bérleti szerződést 1922-ben kötötték, és 1928. július 31-én járt le. Ezután ezeknek a nagy vadászatoknak gyakorlatilag a divatja elmúlt, tehát ilyen kisebb egyéni vadászatok váltották fel a nagy vadászatok helyét. A fürdőélet, ez az egyik kedvenc képeslapom. Fürdőélet kialakulása iránt igen a 20. század elejétől volt jelen a közéletben, annak ellenére, hogy a helyiek rendszert mindig is fürödtek a tóban, és a fő mozgató rugója pedig az volt, hogy a Budapest rendkívül közel van. Tehát, hogy nagy lehetőséget láttak Gárdonyban a déli vaspálya elhaladása miatt is, és először még, tehát 1861-ben, ami ugye ez azért a kedvencem, mert a mai szemben egy fürdőtelepet nem pont így képzelne az ember, hogy gyakorlatilag a parasztházakban a legegyszerűbb emberek a hátsó szobákba fogadták, vagy látták vendégül az embereket, sem közvilágítás, sem vízvezeték, tehát teljesen puritán körülmények között, tehát innen indult. Ugye a vasútállomások megnyílását 1861-ben, amikor a vasútvonalat megnyitották, csak Martonvásáron, Kápolnás, Néken, Dinnyésen és Székesfehérváron létesítettek állomást. A többi állomás kiépítése az mindig gazdasági vagy idegenforgalmi okok miatt történt meg. És így volt Velencén 1878-tól, van egy Velencé, csak egy kicsit későbbi, Agárdon 1892-től, Gárdonyban pedig 1906-tól volt csak vasútállomás. A Magyar Királyi Állam vasutat nem csak járatokkal, hanem kedvezményes bérletekkel is segítették a turizmus fellendülését, bár nem feltétlenül mindig hozta be a várt reményeket, ugyanis például a Magyar Fürdő Élet 1934-ben arról írt, hogy a balatoni fürdőbérletek után most már Velencére is elérhető kedvezményes áru fürdőbérlet, 32 pengős áron. Mivel 40 pengőjét Balatonra is el lehetett már jutni bérlettel, ezért nem nagyon vált be, tehát a legtöbb Velencére utazó is inkább balatoni bérletet vett, mondván, hogy kisebb ráfordítással nyer egy plusz szórakozási vagy kirándulási lehetőséget az ott tartózkodása alatt a Balaton irányába is. Úgyhogy a szezon végén kiderült, hogy összesen egy darab Velence bérletet sikerült eladni. A helyzetet nem könnyítette az sem, hogy IBUSZ irodát is árulták a bérleteket, akik egy 15 pengős hovadékot és egy plusz 2 pengős kiállítási díjat is elkértek a bérletért, és hát ez elég visszatartó erőnek bizonyult, még akkor is, ha a 15 pengőset a szezon végén egyébként visszatérítették. És a 1935 és 1935-ben pedig a műút is megépült, tehát egyre többen motorkerékpárral, vagy hát már a tehetősebbek autóval is tudtak érkezni. Budapesti fürdőzők ugye a Gárdonyban a vasútállomás megnyitása után 1907-8 körül jelentek meg. Ekkor még nagyon kevés család látogatta a tavat, tehát egy-két családról beszélünk. A tízes évek elejére jelentős növekedéssel körülbelül 30 rendszeresen ide látogató család volt. Kevesebb szabadidővel rendelkező fővárosi polgárok, hivatalnokok, nem pedig jómódú urak kikapcsolódásának lehetőségét kezdték el hirdetni a napilapok. Könnyű és gyors volt ugye a megközelíthetőség, tehát nem kellett túl sok szabadidővel rendelkezni ahhoz, hogy mégis egy kikapcsolódásra, mondjuk egy hétvégén vagy akár egy délután is megoldható volt a Velencei tó meglátogatása. Ekkor már a velencei tóvizét senki sem tartotta a mérgezőnek egyébként, sőt, jótékony hatásáról is olvashatunk, hogy kéntartalma és vastartalma miatt vérszegénység, általános táplálkozási zavarok, sávkor, görvékkor eseteiben is ajánlották, de alkalmazhatónak tartották hosszú és súlyos betegségek utáni felépülési időszakban is. A fürdőhelyek kialakulása a hétvége és a nyaralás és a weekend fogalmak kialakulását is egyébként magával hozta, hogy a két világháború közötti időszakról beszélünk. Ugye az első világháború követő pénzügyi nehézségek és trianon miatt egyre inkább a belföldi lehetőségeket keresték a pihenni vágyók, és egyrészt nehezebb is volt elérni a távolabbi fürdőhelyeket, másrészt talán egyfajta ilyen hazafias érzület is társulhatott ehhez. A nyaralási szokások elterjedéséhez viszont szabadidőre is szükség volt, és hát ezt elősegítő ugye pont ebben az időszakban, már a 30-as évek elején, de talán a 20-as évek végén is, ez a napi 8 órás munkaidő és a fizetett szabadságnak a bevezetése is erősen lógott a levegőben, erről egyébként 1937-ben lett egy törvénycikk, ami rendelkezett a fizetett szabadságról, a napi 8, illetve heti 48 órás munkaidőről, és foglalkozási kategóriától függően a szabadságot 6-tól 24 napban állapította meg. Az iparos tanoncok esetében egy 36-os törvénycikk, az ő számukra pedig legfeljebb két részben 14 napi szabadságot engedélyeztek, vagy állapítottak meg. A velencei tó parcellázással érdekes rész 1930-as évektől indul. A kisebb méretű telkek igen megfizethető áron kerültek az ingatlan piacra, megvásárolhatóak voltak egészen egyszerű hivatalnokok számára is, főleg úgy, hogy részletfizetési konstrukciókkal is készültek. Különböző méretű kis parcellás telkek közül is lehetett választani. 1931. július 12-én a Magyarság című napilap írt arról, hogy aznap nyílt meg egy nádasdi uradalmi épületből átalakított turistaszálló és strandvendéglő, és a napokban kezdte meg a közgazdasági hitelbank az agrári fürdőtelep parcellázását. 1200 villatelepről volt itt szó, 80-tól 264 szögöles méretben, 4 szögölenként elég nagy szórásban, 2,5 és 70 pengő közötti áron lehetett ezekhez hozzájutni. Havi 10 és 40 pengő közötti részletfizetési lehetősége. Tehát a kezdő legkisebb telekára, parcellára 200 pengőre volt tehető, és ez pedig részletfizetési lehetősége gyakorlatilag a legkisebb hivatalnokok számára is, ha belevágtak, elérhető volt. Ez egy érdekességként, ez is egy hirdetés, mert itt a parcellák is látszódnak, illetve fönt még a vasúton, tehát a megközelíthetőséghez is kaptak segítséget a látogatók. Nagyon érdekes, hogy erre egyfajta ilyen kisebb üzletág is épült utána. Ugye az IBUSZ pesti naplóban 1932. májusában olyan hirdetés 7 perc. Olyan hirdetés jelent meg, hogy az IBUSZ ingyenes fürdőzési lehetőséggel egybekötött mini utazásokat szervez a telket vásárolni kívánok részére, külön vasúti kocsikat biztosít, olyan volt, mint egy modern, most már nem annyira divat, de egy, voltak ezek a, amikor elbuszoztatták az embereket, termékben mutatós kb. Hasonlóra gondolni, és azok, akik telket vásároltak a végén, az utazási költséget még vissza is kapták. Valahol most gondolkodom, hogy hol ugorjunk egyet, mert még sok lenne. Fürdőegyesületekről egy keveset. 1930-ban alakult meg az első fürdőegyesület Gárdonyba, ezt követte aztán az Agárdi Velencei Fürdőegyesület, a velencei Gróf Széchenyi Viktor, díszelnöke Gróf Széchenyi Viktor Fő István volt. Ezek ilyen nagyon kedves életképek a tóról. Ez itt a fürdőegyesület alakulása jegyzőkönyvéből egy részlet. Ezek a fürdőegyesületek egyébként nem csak a kultúra, hanem a fürdőtelep fejlesztéséről is hatékonyan kívántak gondoskodni, vagy legalábbis elősegíteni és részt venni benne. A következő, ez egy alakuló díszközgyűlése volt a Betosznak, a Velencei Tavi Országos Szövetségnek. Ez egy nagyon ünnepélyes alkalom, mert meg is lepődtem, hogy milyen szervezés ölelte ezt körbe, tehát nem csak egy egyszerű, valahol összegyűlünk típusú közgyűlés volt. És elérkezik az idő, hogy 36-ban, 1936-ban megszületik az a belügyminiszteri döntés, hogy fürdőhelyek is nyilvánítják a három déli települést, először Gárdot, majd Velencét és Agárdot is. Erről aztán egy levél is születik az akkori belügyminisztertől, ahol erről tájékoztatja kedves barátját, Fő István urat. És amit mindenképpen, ezt most egy kicsit átugorjuk, van egy kis statisztika, ezt is. És hát ezt azért gondolnám, ez egy nagyon-nagyon kuriózum jellegű, ugyanis 1941-ben Agárdon nyílt meg az ország első zsidó strandja. És ez, ennek volt egy előzménye, még 41-ben szintén, mert ugye 41-ben nyílik, hogy Pest, Lisolt, Piskun vármegye, Alispánya, Endre László megtiltotta a határozatban, hogy a zsidók fürdőhelyet látogassanak, de ezt a rendelkezést ugye törölni, vagy töröltették, mert hogy nem tudták törvényi helye nem volt annak, hogy ilyet lehessen rendeletben. Viszont itt Agárnál sikerült egy kiskaput találni erre, ami a kiskapu pedig az volt, hogy ez nem egy teljes tiltás, hanem csak egy elkülönítés, ami igazából a zsidók érdekét is szolgálja, mint egy ilyen kis olvasói beírás, aki azt gondolja, hogy ez nem is antiszemitizmus, hanem igazából milyen jó nekik. Tehát hogy ez egy elgondolkodtatónak, és lezárásnak pedig, tehát hogy most két napja, akkor Budapestről érkeztünk hazafele, megálltunk, hogy friss képeket tudjam hozni a tó állapotáról. Ez Velence Korzó, ugye az a nagyon, nagyon felkapott nyaralóhely, amilyen milyen tengerpart félére meg felfejlesztett ugye Velencén. Ez még lehet, hogy nem is annyira tűnik veszélyesnek, de ugye csak olyan területet fotóztam, ami máskor bőven víz alatt szokott lenni. Itt már jobban látszik, hogy ott a kis part van, hogy ott az lenne az a rész, ahol a napernyők vannak, az összes többi, ez még víz alatt lenne. És megálltunk a Szunyog-szigeti csónakkikötőnél is, ahol pedig az látszik, hogy a csónakok szárazra kerültek, és gyakorlatilag ez csónak szinten már így kivinni őket nem is lehet, ami jött vízre. Ez csak ilyen elgondolkodtatóként így a végére a mai viszonyokról. És köszönöm szépen a figyelmet!